Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet nagypéntek ünnepén, a mi Urunk halálának a napján. Az evangéliummal, ahogyan azt Pál apostol összefoglalta, Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva átkozott, aki fán függ, azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, s hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy eleget tegyen Isten igazságának miértünk. Legyen áldott az ő neve. Amen. Fohászkodjunk fennállva. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad, és hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg nagypénteken a mi Urunk Jézus Krisztus megfeszítésének és halálának történetét. János evangélium a 19. részéből olvasom, a 16. verstől kezdődően, helyünket elfoglalva hallgassuk az ígét. János evangélium a 19. részében, a 16. verstől kezdődően így olvassuk Jézus Krisztus keresztre feszítését, kereszten elhordozott szenvedését és halálát. Átvették Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán. Hódoljunk most a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, aki vállaltad értünk a halált, és kész voltál még arra is, hogy átokká legyél miértünk, aki a kárhozat poklait jártad meg, akkor, amikor átszegezték a te testedet, és amikor fölfeszítettek a keresztfára, mindazt a nyomorúságot, aminek minket kellett volna sújtani, elhordoztat helyettünk. Valóban, a te kereszteden ott fénylik Istennek a titka. Az a titok, amely felfoghatatlan a mi számunkra, és mégis elénk tártad. Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, hogy a legdrágábbat is kész volt odaadni, azért, hogy megmentsen bennünket. Nem értjük a titkot. Nem értjük, hogy hogy lehettünk ennyire kedvesek és fontosak a te számodra. Ha végignézünk az életünkön, minden arról beszél, különösen, ha a te szent lelked fényében látjuk, mindazt, amit teszünk, mondunk, gondolunk, minden arról beszél, hogy méltatlanok vagyunk a te jóságodra. Köszönjük, hogy nem is mi bennünk van a te jóságodnak az indoka. Kérünk ezért, hogy ragyogtasd most föl valóban előttünk a keresztfának a titkát. Add, hogy mélyebben értsük, és add, hogy töltse be a szívünket, ajándékozz meg minket azzal, hogy életünk legyen. Az az élet, amelyet te adsz nekünk. Ne azt az életet éljük, ami miatt meg kellett halnod, amit lezártál ott a kereszten, éljük a tőled kapott, neked kedves, tiszta életet. Így kérünk, hogy tisztogass bennünket, tisztogass ne csupán a gondolatainkat, tisztogasd az indulatainkat, a vágyainkat, tisztogasd a teljes életünket, ajándékozz meg minket azzal, hogy egy keresztfa fényében megújuljon a mi életünk. Amen. Jézusnak a kereszten elmondott mondatai azok, amelyeket az elmúlt estéken is hallhattunk, és amelyekből most is hallhatjuk az utolsó hármat. Ezeket hallgassuk most fönnállva János evangéliuma 19. részéből, a 28. verstől olvasom azt, amit Jézus haláláról János evangélista leír, és aztán még három verset olvasok Lukács evangéliuma 23. részéből. János evangélista így beszél Jézus haláláról. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. S Lukács evangéliuma 23. részében a 44. verstől így olvassuk. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, Jézusnak a Golgotán, a kereszten elhangzott utolsó mondataira figyeltünk a nagyheti Isten tiszteleteinken. Az elmúlt két este 4 olyan megszólalását hallhattuk, amelyeket a halál előtti órákban mondott. Először azt, ahogyan imádkozott az őt megfeszítőkért, utána azt, ahogyan a halálra ítélthez fordult, akit vele együtt végeztek ki, aki irgalmáért könyörgött, és akinek Jézus kegyelmet hirdetett, azonnali kegyelmet hirdetett neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Aztán tegnap este láthattuk, ahogyan szeretteihez fordult, azokhoz, akik legközelebb voltak őhozzá, édesanyjához, és ahhoz a tanítványához, aki csak így beszél magáról, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett, nem mintha a többieket ne szerette volna, hanem azért, mert személyes hitvallása volt, hogyan ajándékozott nekik egy új szeretett közösséget egymással, és végül hallhattuk tegnap azt a fájdalmas kiáltását, amellyel Atyához fordult, amellyel Istenhez fordult. Ahhoz, akihez ő mindvégig hűséges volt, ahhoz, aki a mi bűneink miatt elhagyta őt ott a kereszten, a Golgotán. Azért, hogy minket, Jézus megváltottjait ne hagyjon el soha a bűneink miatt már. Azokért már minket nem sújt az ő jogos haragja. Nem sújt, hiszen Jézus elhordozta azt, eleget tett az igazságos ítéletnek. Nem kell többé félelemmel közelednünk Istenhez, ha Jézusban bízunk. Csodálatos öröm hír ez. Ma elmélkedjünk Urunknak az utolsó három megszólalásáról. Azokról, amelyeket valójában szinte a végső perceiben mondott az evangéliumok szerint. És mielőtt egyenként meghallgatnánk, és egyenként elgondolkodnánk azokon az öröm üzeneteken, amely bennük cseng, és aztán látnánk a közös öröm üzenetüket, egy általános vodását hadd említsem meg. A Jézus szenvedéséről, Jézus haláláról szóló bibliai beszámolóknak. Ahogyan készültem erre a mai napra, elolvastam mind a négy tudósítást, amely a Szentírásban szerepel Jézus utolsó óráiról, és úgy megtelt a szívem örömmel, mennyire jó az, hogy négy szemszögből követhetjük nyomon Jézus utolsó óráit. Mindegyik evangélista hozzátesz valamit, valami számára különösen fontosat, lényegeset. Mindegyikben van olyan részlet, ami mélyebben segíti megérteni a megtörténteket, és ami még jobban ösztönöz bennünket hódolatra Jézus Krisztus előtt. És tulajdonképpen ez a lényeg, hogy hódolatra indít bennünket, mert a Szentírásnak az a végső célja, hogy leboruljunk Isten előtt, aki a mi megmentésünkre elküldte az ő szeretett fiát, az ő drága fiát, az ő egyetlen fiát, Jézust. És mégis feltűnt az, hogy minden apróbb különbség ellenére felismerhetően ugyanarról az eseménysorról van szó, ez egyértelmű, és van olyan, amit egységesen lát a négy leírásnak a szerzője, amit Isten mindannyiuknak megmutatott. És ezek közül egy valami különösen is fontossá volt most vált most a számomra. Sokszor kimondva, és még többször szinte csak utalásszerűen jelzik nekünk az evangélisták, hogy amit ők ott láttak, hallottak, amit Jézus szerettei, meg közvetlen követői a kereszt alatt állva láttak és hallottak, az ugyanaz, amiről Isten az Ószövetségben már előre beszélt. Nem valamiféle esetleges eseménysor megy itt végbe. Nem arról van szó, hogy így alakult, hogy a különböző szereplőknek a kénye kedve szerint, vagy a befolyásolhatatlan mozgásai szerint az ottani történéseknek, eseményeknek végül Jézusnak meg kellett halnia. A világ mindenható ura így tervezte meg, és aztán így vitte végbe azt, aminek ott meg kellett történnie. Azon gondolkoztam, ahogyan egyre inkább rácsodálkoztam erre, hogy mennyire valóságosan ott van szinte minden evangéliumi leírásban kimondva, és kimondatlanul pedig folyamatosan újra és újra feltűnik Istennek a korábbi kijelentése. Egy kép rajzolódott ki előttem, olyan, mintha nagypéntek képe egy hatalmas, aprólékosan kidolgozott szőttes volna. És ahogyan ráesik a fény, feltűnhet, hogy itt is, ott is megcsillan egy-egy aranyszál. Egy-egy olyan aranyszál, amely áthúzódik a képen, és ezeken az aranyszálakon keresztül a mennyország ragyog be. A mennyországnak a világossága ragyogja be azoknak a sötét óráknak a megdöbbentő valóságát. Különösen is hangsúlyos ez abban a két részletben, amelyet ma hallottunk, ahol Jézus utolsó három megszólalása elhangzik. János apostol, aki ott állt a keresztfa alatt ezekben a rettenetes, sötét órákban, maga így is kezdi ezt a szakaszt, ahogyan hallhattuk a János evangélium a 19. részében, Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Hogy beteljesedjék az írás. Minden azért történt, hogy beteljesedjék. És Lukács evangéliumában hallottuk Jézusnak az utolsó, legutolsó mondatát, ami egy idézet a 31. Zsoltárból, amikor Jézus hangosan fölkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Maga Jézus halála előtt a Szentírást idézte fel. Talán ez volt az, ami folyamatosan átjárta a gondolatait az utolsó perceiben, és utolsó erőfeszítéseivel ennek a Zsoltárnak az üzenetét kiáltotta világgá. Vegyük sorra, hogy mi az, amit Jézus halál előtti utolsó perceiről itt hallunk, és aztán csodáljunk meg majd három mennyei aranyszálat, amely felragyog ezekben a mondatokban. Külön-külön is, de együtt is ezt láthatjuk, ezt a három aranyszálat többek között feltűnni, ha az Isten szent lelkének a világossága felragyogtatja előttünk az evangélium üzenetét. Mi történt tehát órákkal azután, hogy Jézust keresztre feszítették, pár perccel azelőtt, hogy Isten kezébe helyezte az életét és meghalt? Tudjuk a Szentírásból, a beszámolókból, hogy reggel 9-kor feszítették keresztre. Amikor ezek a történések végbe mentek, amik a mai alapigénkben szerepelnek, már közel 6 órája függött ott a fán, fára szögezve. Azon a száraz éghajlaton ennyi idő alatt még árnyékban is, csöndes szobába behúzódva is megszomjazott volna bárki. Jézus testét azonban még jobban kimerítette. Az a rettenetes fájdalom, amit hordozott már akkor, amikor a keresztre indult, meg a folyamatos vérveszteség, amelyet elszenvedett percről percre, óráról órára. A szája teljesen kiszáradt, alig tudott már beszélni, pedig még el kellett hangoznia annak, amit ő a keresztfán véghez vitt. El kellett hangoznia a győzelmi kiáltásnak. És éppen ezért felnyög, azt mondja, szomjazom, és az egyik katona ad neki abból a gyenge minőségű savanyú borból, szinte borecetből, János így is mondja, hogy ecetből, amelyet a kivégző asztag szükségletei miatt készítettek oda. Csak röviden hadd utaljak arra, ami talán felszínes olvasásnál ellentmondásnak tűnhet. Ha Máté és Márk evangéliumának a leírását olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy a keresztre feszítés után megkínálták Jézust borral, de nem fogadta el azt. Hogy van ez, hogy az egyik esetben azt olvassuk, hogy megkínálták és nem fogadta, a másik esetben viszont ő maga kért szinte azzal, hogy azt mondta, hogy szomjazom. Valójában két különböző helyzetről és két különböző folyadékról van szó. Máté és Márk evangéliumában egy bódító italt kínáltak neki, ahogyan Máté írja, epével kevert bort, vagy ahogyan Márknál olvassuk, mirhás bort, ami könnyítette volna az elviselhetetlen fájdalmakat. Kicsit olyan, mint egy modern, nagyon erős fájdalomcsillapító, valamiféle kábító hatású fájdalomcsillapító. S Jézus arra mondott nemet, hogy elkábítsák őt, mert tiszta fejjel akarta végigélni azokat a kritikus órákat, amelyekért elküldte őt az Atya. Itt viszont nem kábítószerről, nem fájdalomcsillapítóról van szó, hanem kimondottan frissítőről, ami lehetővé teszi azt, hogy befejezze azt, amit elkezdett. És mindezek után még két mondatát jegyzik fel az evangéliumok. Tulajdonképpen ezek kimondásához volt szükség arra, hogy a kiszáradt száját megnedvesítse. Először egyetlen szót mond, elvégeztetett, másodszor pedig egy imádságot a 31. Zsoltárnak. Ezt a mondatát, amit hallottunk, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezekkel végleg lezárul a küldetése. Lehajtja a fejét, és meghal. mire irányítják a figyelmünket azok a mennyei aranyszálak, amelyek átszövik ezeket a Jézusi mondatokat. Hadd emeljem ki három vonását, annak, ahogyan Jézust az utolsó perceiben láthatjuk. Lássuk meg először a fiú töretlen bizalmát, aztán az Úr tökéletes engedelmességét, és végül az Atyának, Istennek, Jézusban tisztán felragyogó dicsőségét. A fiú töretlen bizalma. Ez tehát az első. Ez járja át különösképpen is ezt az utolsó imádságot, amellyel Jézus testi szenvedése lezárul, de majd látni fogjuk a folytatásban, hogy a többi mondata mögött is ott húzódik ez a bizalom. Ahogyan elkiáltja magát, és tényleg azért is iszik előtte egy kortyot, hogy kiáltani tudja azt, amit ott kifejez az utolsó mondatával a kereszten, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nem akármilyen fohász ez. Érdemes elolvasni a teljes Zsoltárt, általában hasznos ezt megtenni, amikor a Szentírás maga idézi a Szentírást, elolvasni a szövegkörnyezetet, mert sokkal gazdagabbak leszünk általa. Egészen biztosan lehetünk abban, hogy az első keresztjén olvasói a Szentírásnak, amikor hallották ezeket a mondatokat, akkor nem csak fölismerték, hogy ez honnan származik, hanem nagyon sokan, különösen az első zsidók közül, akik ezeket hallották, idézni is tudták a teljes Zsoltárt. A szenvedő, hívő ember imádsága ez a Zsoltár. Egy hívő emberé, akit gyaláznak a körülötte élők, egy hívő emberé, akit meg akarnak szégyeníteni, a hívő emberé, akit támadnak, a hívő emberé, akinek csapdát állítanak, és akit végül mindenki magára hagy. Előttünk van Jézus képe, az ősi Zsoltárban megfestve. A hívő emberé, aki mindezek ellenére mégsem gyalázkodni kezd. Aki nem próbálja foggal körömmel igazolni önmagát. Aki nem támad vissza, hanem a szenvedései közepette is megvallja Istenbe vetett bizalmát. Aki tőle kéri a szabadítást. Aki belőle merít erőt a nyomorúságában. A hívő ember bizalma ez, aki ismeri Istent. Minden körülmények között, a legnagyobb nyomorúságok között is bízik benne. Mert tudja, hogy az az Isten, aki megalkotta az életünket, az Isten, aki rendet adott ebbe a világba, aki megmondta, hogy mi a jó és mi a rossz, az Isten nem hagyja az igazat, nem hagyja az ártatlant elveszni. Tudja, hogy igazságot szolgáltat. A fiúnak a bizalma ez. Annak a fiúnak, aki ismeri az Atyát, és minden körülmények között rábízza magát. Talán Jézus bizalmát legcsodálatosabban a Bibliában még az Ószövetség egyik legmegrázóbb története szemlélteti, arra emlékeztet Jézus bizalma, amikor Ábrahám elindul Isten indítására, hogy áldozatot mutasson be, hogy bemutassa áldozatként, odaadja áldozatként szeretett fiát, az ígéret gyermekét, idős napjainak az örömét, Izsákot, és azt olvassuk, hogy Ábrahám elindul Izsákkal együtt, az utolsó kilométereket már csak kettesben teszik meg, hátra hagyják a szolgákat is, akik ott voltak mellettük, és egyszer csak Izsák felteszi azt a kérdést, amellyel apja is viaskodott. Apám, itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám nem tud mást mondani, csak azt, ami a hitéből fakad, amikor azt mondja, Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. És olyan megrendítő látni az ószövetségi történetben, hogy ennyi elég a fiúnak, ennyi elég Izsáknak. Azt olvassuk a folytatásban, így mentek tovább ketten együtt. Nem kezd el Izsák akadékoskodni, hogy jó, de mégis hogyan? Hogy lesz? Bízik az apjában, és bízik abban az Istenben, akiben az apja bízik. Bízik abban az Istenben, aki hűséges, aki ígéretet tett az apjának, és ez elég az ő számára. Szeretett testvéreim, Jézus is ezzel a bizalommal hajtja a fejét atya kebelére. Én most meghalok, de a lelkem, az életem, az igazságom, az üdvösségem, azok, akiket szeretek, akikért szeretetből meghalok, mind a te kezedben lesznek. Jó kezekben lesznek. Nincs okom aggódni amiatt, ami ezután történik. Rád bízhatom magam, s rád bízhatom mindazt, amiért éltem. Testvérem, olyan döbbenetes látni, hogy Jézus mennyire másképpen hal meg, mint bárki más. A korabeli beszámolókból tudjuk azt, hogy a kereszten kivégzettek utolsó óráikban, amíg csak erejük engedte, mert a végén már nekik sem volt sokkal több erejük, de amíg erejük engedte, még utolsó erőfeszítéseikkel is többnyire átkozódtak. Gyalázták azokat az embereket, akik végrehajtották az ítéletet, és káromolták Istent. Jézus pedig olyan, mint egy kisgyermek, aki elalvás előtt még megöleli egyszer az édesapját, és aztán bizalommal elszúnyad. Olyan megrendítő a testvéreim, hogy nem tudjuk, hogy Jézus korában így volt-e, de későbbi zsidó iratokból tudjuk, hogy a zsidó családok későbbiekben biztosan, talán már Jézus korában is, ezzel a mondattal készültek a lefekvéshez. Valóban így ennek az üzenetét hirdeti nekünk Jézusnak az utolsó mondata. Rábízom magam arra, aki éberen viraszt addig, amíg én alszom. Így indult a halálba. Testvéreim, mindannyiunkat ilyen bizalomra alkotott meg Isten, ilyen bizalomra teremtett meg Isten. Ezt a bizalmat akarja véghez vinni az életünkben. Ez az az aranyszál, a töretlen bizalom szála, aminek mindannyiunk életén keresztül kellene húzódnia, amelyiknek mindannyiunk életében föl kéne ragyognia. Jézus, ahogyan a hitvallásainkban is megvalljuk, a tökéletes ember, ebben is a tökéletes ember, akinek megrendíthetetlen a bizalma, még a halál kapujában is ilyen rendületlenül bízik az atyában. És éppen ez ad erőt neki ahhoz, ami előtte is végig jellemzi őt, és ott a keresztfán is, ez a második aranyszál a tökéletes engedelmességhez. A tökéletes engedelmességhez. Jézus szenvedés történetében egyszerre jelenik meg előttünk a passzivitás, a bizalommal teli elengedés, amikor a saját sorsáról van szó, Istenre bízta magát, nem kereste a maga igazát, de ugyanakkor ott van egy másik aranyszál, ami nagyon aktívnak mutatja őt. A végsőkig megteszi azt, amit az atya rábízott. Erre utal Jánosnak ez a sajátos, meglepő, kétértelmű mondata, amikor azt mondja Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Nem a saját tikkadtsága vezeti, amikor fölhörök, hogy szomjazom. Még van, aminek meg kell lennie. Még van valami, amit meg kell tennie. Különös valóban kettős értelmű mondat ez, János evangéliumára jellemzőek az ilyenek. Az, hogy beteljesedjék az írás, egyszerre utal előre, és egyszerre utal hátra. Előre is utal, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Az, amit Jézus mond, több Zsoltárt is fölidézhet, ami beteljesedett. Olyan Zsoltárokat, amelyek az ártatlanul szenvedő embernek a panaszairól szólnak, és ezek között a szomjúságról is vallanak. Többek között a 22. Zsoltár, amelynek kezdősorát, vagy talán a teljes Zsoltárt elmondta ott a kereszten Jézus, a kezdősorát idézik Máté és Márk evangélista, tegnap hallottuk ennek a Zsoltárnak, aztán egy fontos mondata ugyanezt fogalmazza meg. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. De ugyanígy gondolhattak azok, akik ott álltak a 62. Zsoltára és más Zsoltárokra is. De nem csak így teljesedett be az írás Jézus szava által, mert ahogyan ezt a mondatot, ezt az egy szót, ezt az egy rövid szót tényleg szinte nyögésként kiadja magából, hogy szomjazom, elindul egy esemény sor, amiben meg a 69. Zsoltárnak egy sora megy végbe, amikor azt olvassuk a Zsoltárban szintén, a nyomorúságosan szenvedő ember mondja ezt, szomjúságomban ecettel itattak. Előre is utal tehát, beteljesedjék az írás, ezért így szólt szomjazom. De vissza is utalhat, és valószínűleg jánosi szójáték ez, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás. Mert Jézus földi útja során mindvégig, és a kereszten is az utolsó pillanatig szolgált. Szolgált. Azt, amit Isten kijelentett, ezt vitte véghez. Nem csak ott a kereszten utolsó erőfeszítésével, hanem mindvégig. Felismerhetővé vált benne az, amit Isten igéje előre hirdetett róla, amit dicsőségesen hirdet Ézsaiás próféta, hogy ő, aki a mindenség királya, ő engedelmes szolgaként érkezett el. Egy pillanatig sem hagyta abba azt, amivel megbízta őt a mennyei atya. Tökéletes engedelmessége ragyog itt föl előttünk. Tökéletes engedelmessége, amire ő maga is tanította a követőit néhány héttel korábban. Lukács evangéliumában így olvassuk, ezt mondta a tanítványainak, ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és így áll. A szolga nem addig szolgál, amíg ő jónak látja. Nem azért engedelmeskedik a szolga, mert valami korábbi mulasztását törleszti ezzel, és hogyha jól csinált eddig a dolgait, akkor igazán benyújthatja a kérvényt, hogy most egy kicsit megpihenjen. Nem addig engedelmeskedik, amíg el nem fárad. A szolgának életformája az engedelmesség. Ez a bizalomra épülő engedelmesség. Jézus ott a kereszten is mindent, Isten akarata szerint tesz, úgy, ahogyan Isten kijelentette, és semmi sem maradhat el abból, és nem mondja azt, hogy eddig már elég volt, eddig már hűséges voltam, eddig már engedelmeskedtem, most igazán belefér egy kicsi megnyugvás, egy kicsi pihenés. Tudja azt, hogy Isten gondot visel ő róla, és mindvégig hűségesen teszi azt, amit Isten elrendelt felőle. Jézus engedelmes az atyának mindvégig. És olyan megrendítő, hogy ez a szolga mindvégig úr marad. Senki másnak nem engedelmeskedik. Mindvégig azt cselekszi, amit az atya elrendelt. Olyan különös, amikor Jézus haláláról olvasunk az evangéliumban. Egyikük se azt a kifejezést, vagy azokat a kifejezéseket alkalmazza, amiket általában a meghalókról használtak. Itt, amikor János evangéliumában így olvastuk az előbb, a magyar fordításban, hogy kilehelte lelkét, valójában az van, hogy átadta a lelkét. mit tett Jézus? Tudatosan meghalt, amikor annak ideje volt. Ahogyan ő maga mondta korábban, ezt is János evangéliumában olvassuk, hogy az ő életét nem lehet tőle elvenni. Ő Istentől kapott hatalmat arra, hogy azt letegye és újra fölvegye. Ő maga teszi le ott a kereszten az életét. Ő maga az, aki tudatosan átadja az atyának, lezárult, kész, elvégeztem, amiért adtad, itt van atyám. És lehajtja a fejét, és átadja az életét az atyának. Testvéreim, mindannyiunk életét erre az engedelmességre teremtette, ami mennyei atyánk. Éppen ezért annyira felkavaró, amikor felfedezzük Jézusnak ezt az engedelmességét. Mert a saját engedelmességünkben napról napra újra és újra látjuk a hiányokat, látjuk a hibákat, látjuk a lázadásokat, amelyeket napról napra elkövetünk. Milyen megrendítő az, amikor Pál apostol így fogalmazza meg Jézus életét, hogy ő megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És az, hogy mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, nem csak azt jelenti, hogy amíg keresztre feszítették, hanem addig, amíg az életét letette Isten kezébe, és meghalt. És ez a tökéletes engedelmesség a kulcsa annak, a mondatnak, amit elmondott a kereszten, amit János apostol újra és újra körbejár, hiszen ugyanannak a szónak változatai szerepelnek akkor, amikor azt mondja, hogy Jézus tudva, hogy már minden elvégeztetett, aztán ugyanennek egy másik változata szerepel ennek a szónak, hogy beteljesedjék, elvégezett legyen az írás, és aztán maga Jézus felkiáltott a kereszten, elvégeztetett, és így halt meg, elvégeztetett. Befejezte azt a munkát, amit rábízott az Isten. Nem maradt annak semmi hiánya, semmilyen hanyagságra nem derülhet fény soha, semmi hiba nincs abban, amit tett, tökéletesen engedelmeskedett, és ennek a nyomán fölragyog Istennek a tiszta, teljes dicsősége. Ahogyan maga Jézus előző este mondta a tanítványainak, tanítványai füle hallatára, abban az imádságban, amit János evangéliumában olvasunk, így szólt az atyához, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Jézus életében Isten dicsőségének az aranyszála jelenik meg. Nem csak itt végig kíséri az egész életét az a vágy, az a törekvés, az az odaszánás, hogy mindent az Atya dicsőségéért tegyen. És amikor kimondja elvégeztetett, akkor végbe ment. Az, amit Isten öröktől fogva eltervezett, az, amit kijelentett, hogy a maga népévé tesz minket, mindazokat, akik Jézusban hisznek, hogy megszabadít minket ennek érdekében bűneink minden következményétől, hogy megtisztít bennünket olyanná, mint amilyen ő maga. Elvégeztetett. Ezt hirdeti Jézus, hogy megvalósult Isten akarata, hogy ragyog a mennyei atya szeretete, hogy láthatóvá lesz az ő hatalma, az ő igazsága, az ő szentsége, az ő kegyelme ott a kereszten. És ha ezeket meglátjuk, elválaszthatatlan Jézus életétől az a dicsőség, amelyet az ő engedelmessége mindvégig munkált. Erre alkotta meg az embert. Erre alkotta meg az embert a mi Istenünk, hogy az ő dicsősége ragyogjon mi fölöttünk. Testvéreim, amikor képére és hasonlatosságára teremtett, ez volt a vágya, hogy aki látja a mi életünket,
az meglássa őt. Meglássa őt olyannak, amilyen. És egy valaki volt, akinek az élete így ragyogtatta föl az Isten dicsőségét. Elvégeztetett, mondja Jézus. Elvégeztetett, végbe ment az Isten akarata. A halálnak többé nincs joga hozzád, aki Jézusban hiszel. És amikor ennek az örömét megéled, magasztalhatod és dicsérheted te is Istent. Mert Isten erre a dicsőségre küldte el az Úr Jézust. Hogy amikor ránézünk, akkor az Atyát magasztaljuk, és amikor az Atyára tekintünk, Jézus legyen előttünk, aki mindezt lehetővé tette a számunkra. A Szent Háromság így határozott, és Jézus véghez vitte, és megvalósult. Ez az aranyszál, ami legcsodálatosabban bearanyozza a nagypénteki történéseket, hogy Jézus megvalósította helyettünk azt, amit nekünk kellett volna, engedelmes volt tökéletesen, mindvégig, és elszenvedte mindazt, ami ránk várt volna. Elvégeztetett. És amikor ezt a mondatot halljuk, hogy elvégeztetett, megrendül a szívünk, és valóban méltó, hogy dicsérjük őt. Eszünkbe juthat ezt a mondatot halva, a magyar szépirodalom talán egyik legnagyszerűbb evangéliumi alkotása, amelyet sokan olvastunk, remélem talán mindannyian ismerünk, a Kőszívű ember fiai, Jókainak az a regénye, amelyben a helyettes áldozatnak egészen különösen mutatja meg a képét a szerző. Ahogyan az a fiú, akit egy adminisztratív hiba miatt összekevernek a testvérével, vállalja azt a halált, ami a testvérére várt volna. És amikor Baradlai Jenő, ez a legkisebb fiú, akinek a három testvér közül egyedül nem kellett volna halálos ítélettel meghalnia, meghal a testvére helyett, ezt a levelet küldi neki, ami így kezdődik: én ma bevégzem azt, amiért éltem, meghalok elveimért. Jézus nem az elveiért halt meg, hanem szeretetből mindazokért, akiket az Atya rábízott. Elvégezte. Elvégezte azt, ami az életünket nekünk vette volna el, ő a saját életét adta oda helyettünk. És mindezek után miért fontos nekünk mindezeket látni? Mindenek előtt azért, hogy hódolatra indítson bennünket a mi Úrunk iránt, mert méltó ő a hódolatra. Ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk, hogy a mennyei seregek térdre hullnak előtte, és dicsérik őt, és magasztalják őt, méltó, hogy mi is így tegyünk. Méltó arra, hogy megteljen a szívünk annak a csodálatával, ami betölti az evangélistákat, amikor ezekről írnak. És azért is, amit Pál apostol arról mond, hogy mi lehet a következménye még a mi életünkben Jézus halálának. Ahogyan a Galata levélben olvassuk, sokan fejből, szívből is tudjuk ezt a mondatot: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Többé nem én élek, Krisztus él bennem. Olyan jó lenne, testvéreim, ezt komolyan venni. Ki az a Krisztus, aki bennünk él? Az a Krisztus, aki ilyen töretlen bizalommal bízott a mennyei Atyában, minden körülmények között. Azután is, hogy elhangzott az a fájdalmas mondata, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Még azután is kész volt ilyen bizalommal az ő kezébe letenni az életét. Bennünk is így akar élni az Úr Jézus, hogy ilyen töretlen bizalommal forduljunk az Atyához. Az a Jézus, aki tökéletesen engedelmeskedett az Atyának, minden körülmények között, utolsó lehelletéig, életével és halálával, minden cselekedetével és minden szavával azt tette, amit az Atya elrendelt. Ez a Krisztus akar benned is élni. Testvérem, téged is ilyenné akar formálni. És az a Krisztus akar benned élni, akinek az életén csodálatos aranyszálként húzódott végig Istennek a dicsősége. Az a dicsőség, amely mindenek között meghatározta az ő életét, s a te életedet is erre választotta ki, hogy Isten dicsőségét meglássák azon sokan. Három aranyszál, amely Jézus életén, Jézus szenvedésein és Jézus halálán keresztül húzódik. Három aranyszál, amelyet Jézus a te életeden is keresztül akar húzni. Adjuk oda az életünket erre mi is. Engedjük, hogy Jézus éljen bennünk. Az a Jézus, aki tökéletes ember volt ott a keresztfán, aki véghez vitte azt, amit most bennünk is véghez akar vinni. Amen.